Horváth László Imre Rosseb című regényét, történelmi regényét is megismerhettük a kolozsvári ünnepi könyvhéten, amelynek egy nagyon erős, a történelem tudományokra alapozó vonulata is van. Tehát több történelmi témájú kötet jelent meg, többnyire tanulmányok, tudományos munkák, de hát itt elárult a Horváth László Imre, hogy történész, és mint történész ír egy történelmi regényt. Lehet, hogy egy történésznek nehezebb történelmi regényt írni, mint egy nem történésznek, mert igényesebb és jobban törekszik a pontosságra, talán kevesebbet engedhet a fantáziának, az írói szabadságnak, vagy nem?
Ez, hogy történész vagyok, nekem nem a professzióm a történészség, csak végeztem történelmi szakot, megírtam a szakdolgozatomat, meg valóban kutattam, de én alapvetően szépíró vagyok. Ez a 6. regényem, és meg költőként kezdtem, meg én József Attila díjas költő, meg regényíró vagyok, és alapvetően az a baj azzal a kifejezéssel, hogy történelmi regény, hogy az emberek valamiféle lektőre gondolnak. Ez a Rosseb című regény az alapvetően egy szépirodalmi regény, aminek történelmi témája van. Háborús regény, mert Amerikában elég nagy kultusza van a szépirodalomon belül is a háborús regénynek, például a Mesztelenek és Holtak, meg Hemingwaynek az életműve, tehát mivel hát nekik győztes háborúik vannak, nekünk meg vesztes háborúink vannak.
Melyikről könnyebb írni?
Én azt nem tudom. Azt
mármint
tudom,
hogy azért... egy oldalról nézve, tehát mondjuk a vesztes oldalon levő író, vagy a győztes oldalon levő író, gondolom, hogy nem mindegy.
Hát meg melyikről,
ha van ilyen egyáltalán.
Lehetett írni, hát azok az emberek, akik mondjuk megjárták Magyarországon például, meg hát aztán Erdélyben is, ugye, hát lehetett erről írni? Nem lehetett erről írni. Tehát, hogy például, hogy Örkény István írhatott, de ő se sima, realista epikát írhatott a munkaszolgálatról, vagy például Szépernő is megírt az Embercak című borzalmas és csodálatos könyvét a munkaszolgálatról, de az, hogy mondjuk egy honvéd megírhatta, vagy olyan író, aki szolgált a fronton, és akkor írt háborús regény. Gyakorlatilag az a háborús regény, ami erről is szólt, meg mindenről, hát az például az Iskola a határon, az tulajdonképpen egy háborús regény, hogy ilyen szinten kellett becsomagolni ezt a dolgot. És direktben, ezt itt a beszélgetésen is mondtam, hogy az én generációm, az író generáció, akinek ez már egy mitológikus anyag. El vagyunk távolodva, meg mi vagyunk az, akik már abban nőttünk fel, hogy tulajdonképpen éppen sokkal nagyobb írói szabadságunk van, és talán mi fogjuk akkor ezt feldolgozni, ezt a dolgot, hogy a Magyarországnak, ennek a magyar sorsnak az ilyen darásfészkeit, mint mondjuk első világháború, második világháború, akár 56, vagy nem tudom, ennek az epikus részét, hogy merni írni egy kifejezetten epikus regényt, amit arról szól, hogy egy katonát követünk végig ezekben a háborús konfliktusokban, és így látjuk a Donkanyart, így látjuk Budapest ostromát, így látjuk az orosz hadifogságot, így látjuk az első világháborúnak a csatatereit. Mert például történészként tudom azt, hogy 45 után, vagy 47 után a kommunista rendszerben ezek tabu. Nagyon sok minden ezek közül tabunak számít.
Vagy tabu volt, vagy hazudtak róla például.
Hazudta is róla, de tabu is volt. Tehát első világháborúról nem lehetett beszélni, Trianonról nem lehetett beszélni, és nagyon sok mindenről nem lehetett egyszerűen beszélni, nemhogy regényt írni. Lehet, hogy fiókokból előkerülnek majd ehhez hasonló regények, lehet, hogy ezek, illetve nagyon-nagyon sok, az például van a nagyháború blog, ami például, és oda nagyon sokan küldenek be visszaemlékezéseket, és egy regényszerű önéletrajzokat, és hogy ezek a veteránok, de hát most képzeljük el azt, hogy 1953-ban egy padlás átkutatásba valakinek az emlékiratait megtaláljátok, hogy akár csak egyszerűen egy honvéd volt, hát azt rögtön vittek egy kényszermunkára, mint nem tudom, fasiszta, háborús bűnöst is. Szóval, hogy persze, hogy ezeket nyilvánosságra hoz, ez most zajlik.
Hadsereg, katonaság, katonának lenni az azt hiszem egy külön embertípus. Van, aki azzá válik, van, aki talán a genetikai háttér, vagy a családi múlt miatt is hajlamosított, tehát hajlamos arra, hogy katona legyen. Tehát vannak katona dinasztiák több nemzedéken keresztül, és nagyon érdekes, hogy ki lesz katona, ki pedig úgymond született katona. Hát eszembe jut egy szovjet regény, Szimonovnak a Nem születünk katonának ez a címe. Egyébként nem emlékszem a tartalmára, de jó cím, Nem születünk katonának, hanem leszünk katonák, és itt van a Rosseb hőse is.
Igen, én ezt ki tudom egészíteni, igen, a Rosseb hőse az pont az az ember, aki ha ekkor születtél, akkor katonának születtél. Akkor az van, hogy igen, kevés kivétellen, mint tudom én, 10%-on belüli kivétellel lehet az, hogy te nem vagy katona az első világháború. Az egész férfi lakosságot elvitték minden európai országban, mindenki volt katona, tehát hogy az volt, hogy a Zeitgeist volt a háború, és az volt, hogy kétszer is elvittek mindenkit gyakorlatilag katonának, és ez, hogy semmi ilyesmi. Ez egy átlag ember, aki a főszereplő.
Tehát Kis mondja, János.
Kis Jánosnak hívják, mint Móricznak a hősét, kicsit próbáltam rehabilitálni.
Legtipikusabb magyar név.
Meg a legtipikusabb magyar név, igen, főleg abban a korszakban. És hogy ő a teljesen az átlagember, aki mezőgazdasággal foglalkozik, de hogy, tehát, hogy egy szőlős gazda, hogy Csomót Sámsonban, és akkor, hogy ez is az történik vele, hogy igazából ő egy teljesen átlagember a fronton is, meg egy átlagos katona, de hogy egyszerűen belekerül. Tehát, hogy ami történik vele, az egy két eposzra is elegendő dolog, de ő maga egy teljesen átlagos magyar ember, aki ebben a korban ezeket kellett, hogy végigélje. És igen, például erről szoktam beszélgetni szinte mindenkivel, aki felmerül, és hogyha belegondolunk abban, hogy például az én generációmnak a dédapáim közül kettő elesett a háborúban, meg a nagyapámnak a két bátyja elesett a háborúban, és mindenkinek van az én generációmban is mondjuk négy dédapja, azok közül sanszosan, hogy legalább mondjuk kettő vagy három elesett a háborúba, vagy megsérült, vagy valami. Tehát a dédapáinknak a nemzedéke az ez a Kis János nemzedék.
Ez egy fejlődés történet is, vagy Kis János végig Kis János marad, anélkül, hogy a világnézete változna, a hozzáállása az eseményekhez engedi magát sodortatni, vagy van egyfajta lázadás is benne?
Igazából a túlélésre való hajlam van benne. Igazából az az érdekes a regényben, hogy a világháború kezdetén 1914-15 tele, az így a magyar, meg ennek az ezrednek a történelem, ez a mozgó háború volt a Kárpátokban, az annyira rendkívül véres volt, és annyira tele volt csatákkal, hát ők 30-40 csatát megvívtak, és négyszer kivérzett az ezred, és hogy egyszerűen már fél év alatt ő annyi tapasztalat, ő egy kiégett veterán lett 19 éves korában, és ez mondjuk megváltozik benne, hogy gyakorlatilag, mint egy western hős funkcionál, mint minden kiégett veterán. És akkor onnantól az van, hogy ő azért hogy nem lázadozik, mert az, tehát, hogy mi nem tudjuk elképzelni azt, hogy egy 1899-ben született embernek, meg egy paraszt embernek a lényétől mennyire távol esik az, hogy lázadozás. Meg az, hogy, tehát, hogy nekik annak a legénységi állománynak, tehát az volt a nagyon furcsa ember, aki mondjuk elmondja a véleményét. Tehát, hogy ez nem létezett. Nem létezett abban, nem csak a katonaságban beszorítja, már a paraszti közegben sem létezik az, hogy valaki 18 évesen, az, hogy valakinek eszébe jut a valami, és akkor ő ezt így elmondja. Ez 60 éves. Öregek a saját közegükben, a saját, ez már az a joguk megvolt. De az, hogy fiatal emberként, meg egyenruhában, ugye ez nem, tehát semmiféle ilyen lázadozás nincs benne, és még 40 évesen se, vagy 44 évesen, amikor bevonul is a Donkanyarban, mert ő azért vonul be tovább szolgáló ilyen tartalékos őrmesternek, mert ugye a veje, meg az unokaöccse mennek fiatal emberként ebben az ezredben, és akkor rájuk próbál vigyázni, annak ellenére, hogy nem lehet vigyázni, mind a ketten el is esnek, nem lehet vigyázni, és akkor neki az a célja, hogy akkor ott van a tapasztalatával, és akkor, hogy ott segítsen másoknak túlélni, meg hogy ő is így a túlélésre. De ez nem feltétlen lázadás, csak hát ezek a bornér dolgok, hogy hősies rohamok, meg nyilván ezekben nem megy bele, hanem plusz élelmet halmoz fel, stb. És akkor a Dontól való visszavonulás, meg nem tudom. És alapvetően a Donkanyar tragédiája, meg a második magyar hadseregben is azért alapvetően, hát ezek a magyar katonák nem úgy mentek ki, hogy menjünk és győzzük le az oroszokat, vagy menjünk és hadi dicsőséget szerezzünk.
Tulajdonképpen nem is nagyon tudták, hogy milyen feladatra vállalkoztak, őket terelték.
Részt, igen, meg azt hazudták nekik, hogy oda menne, és akkor egy hónap múlva már hazajöhetnek, meg ezek a dolgok voltak, de
tipikus.
Nem, tehát, hogy így, ugye nem nagyon akart a magyar katona a második világháborúba részt venni, és akkor próbáltak, hogy amikor kellett, akkor egyébként bátran harcoltak, de hogy alapvetően azért persze, hogy túl akarták élni ezt a dolgot.
Melyik rész volt a legnagyobb kihívás íróként ábrázolás szempontjából? Itt felmerült a könyv bemutató során is, hogy ez az első világháború és a második világháború, a kettő közötti különbségek, a harci folyamatokon belüli különbségek, de a lelki, a katona lelkivilágának a különbségei is felmerültek, és az ábrázolás pedig nagy kihívás ahhoz, hogy pontos legyen, nagyon komoly lélektani, és háttérismeretek kellenek.
Igen, éppen ez az, amit elkerültem, hogyha ön kinyit egy háborús könyvet, akkor így dől a gics, kétféle gics van, az egyik ez az agresszió pornográfia, hogy így ilyen nagyon naturalista képekben leírja nem tudom, az erőszakot, és öncélúan. A másik gics pedig ez, hogy akkor van egy katona, szinte semmi nem történik, és akkor elkezd a lelki világáról beszélni az író, és megint visszatérnék arra, hogy nem az, hogy nem volt ezeknek, és ezért Kis János a neve, mert a Móricz megcsinálja azt, hogy meg később a kultúrpolitika kinevezi a tragédia novellát, az, hogy várt a vidéki ember az ez, és akkor nézzük őt egy véglénynek, stb. Nincs lelki. Nagyon is van lelki élete, de nem úgy van lelki élete, hogy ezekre romantikáznak, meg lelkiznek, meg stb. Hanem az, de ezek tényleg egyszerű emberek. Én,
sok Kis János van.
Hát persze, persze, hiszen az átlag ember, amit én ismerek, meg úgy szeretek, meg ezt a fajta, mert tudom azt, hogy ezek nem álmodozók, meg nem, ugye sokkal kevesebb, és hát ugye nyilván itt egy olyan katonáról beszélünk, aki túlél 10 évnyi háborús konfliktus.
Éppen azért, mert nem álmodozó.
Hát persze, hát azok az emberek, akik neki álltak álmodozni, meg akiknek túlságosan gondolatgazdag voltak, azok elpusztultak nagyon hamar. És hát nyilván egy olyan karakter, egy hiteles karakter az egyszerűen nem ilyen, úgyhogy én kínosan kerültem az ilyen lélek boncolgatásokat, valamennyi van benne, nyilván, de nem ezek, hogy akkor elkezdődik az, hogy így, hát, hogy akkor mi zajlik az ő lelkében, meg nem tudom, hanem az van, nem, de nem is kell, mert egyszerűen az eseményeket bemutatva feltárul a jelleme, ez egy szűkszavú parasztember, aki végigharcolja a háborút.
Ez egy lezárt történet?
Abszolút lezárt a végére, nem akarom mindjárt a végét ellőni, de igen, ez egy szinte balladisztikusan lezárt történet.
Történelmi korszak lezárva történet is, nem?
56-ban is részt vesz, és a megtorlásukban felakasztják. Tehát, hogy mint egy népballádában, mert 56-ban az unokáját akarja hazahozni a Korvin közben, és akkor belekeveredi, stb. És az unokája az el tud menekülni, és ő meg hazamegy a birtokára, mert ő egy magyar. Ő már volt külföldi utazásokon, két hadifogságon, és akkor azt mondja, hogy ő nem megy el, mert teljesen képtelenség az, hogy 60 évesen egy parasztemberként. Ő akkor egy új életet kezd, nem hazamegy, de hát akkor jönnek. Hát úgy is kezdődik 57-ben, hogy akkor jönnek az oroszok, és akkor elviszik, és akkor átadják a magyarországi kommunistáknak, és akkor megtolja őt is. Felkötik a végén. Lezárt, erősen lezárt, igen. Ez egy kerek.
Tehát aki Horváth László Imre Rossebb című regényét elolvassa, azt hiszem, hogy épülhet lelki szempontból is, megismerhet emberi elemeket, de ugyanakkor a történelem, mint egy nagy freskó is megjelenik.
Igen, végig, tehát gyakorlatilag igen, egy regénynek informatívnak is kell lenni a Rossebb című regénynek, a nem titkolt cél az, hogy az, aki ezt elolvassa, az végigjárja az első világháború frontjait, meg történetét, meg az emberi sorsot, ami benne volt, aztán pedig a második világháborúban ezeket a Donkanyart, a Budapest ostromát nagyon részletesen, meg a egyéb harcokat, és akkor meg az orosz hadifogságot, aztán pedig az 56-os, az 56-nak a harci történelmét, ott is az ember, tehát ezek a szabadságharcosoknak a harcai tulajdonképpen.
Azt mondta, hogy ez egy lezárt történet, de a tematika nem lezárt, gondolom, hogy születnek majd hasonló regények.
Én nem fogok ezzel foglalkozni, nem fogok más írói terveim. Nekem van olyan regényem, a Kicsi embere, ami szintén magyar történelmi dolgoz, az ilyen ávós, ávóról szól, Péter Gáborról, stb. Akkor van olyan, tehát hogy tervezek még magyar, például most Radnótiról írok egy regényt, ugye MMA Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíja, és hát, hogy igen, de nem fogom azt, hogy akkor én már ismerem ezt a részt, és akkor még írok, ezt eszem ágában nincs. Készülök egy nagy római regényre, amit megírok, az is ilyen, az is háborús regény lesz. Meg
mindenféleképp a történelem igen. A középpontban
nem,
áll.
Nem feltétlenül, mert például a Radnóti regény azért az egy szép irodalmi, az meg ez egy egzisztencialista regény is lesz. Persze, hogy történelem is van benne, de a történelem azért rendkívül izgalmas, epikai díszlet. Vagy egy epikai alapanyag, ami számomra készen van, meg én abban tudok táplálkozni, meg abban nagyon jó mozgok benne, úgy érzem íróként, és a másik meg nagyon-nagyon óvatos vagyok azzal szép íróként, hogy kortárs dolgokra reagáljak. Én úgy gondolom, hogy szép írónak ez lehet a dolga, de én nem az a szép író vagyok, én ezt mitológiát feldolgozni, vagy mitológiájává vált történelmi korszakokat feldolgozni, szép irodalmi művészeti alkotásokat csinálni belőle, én ezt szeretném csinálni, és például például ezt nem nagyon tudom csinálni, mondjuk portás közegben, portás problémák, stb. Az nem az én, de hát x millióan csinálják a magyar irodalom ezt nagyon jól, és akkor én megolvasom őket, én viszont megcsinálom ezt. De konkrétan ez ebben a témában nem. Én azt gondolom, hogy ezt megírtam ezt a, tehát hogy ez készen van, főleg a részemről készen. Aki ezt a regényt elolvassa, annak így az első-második világából Magyarországnak az a 20. század első fele durván háborús konfliktusok történt, ez megvan.
Hát köszönöm szépen, akkor érdeklődéssel várjuk bármilyen tematikában írott könyveit Horváth László Imrének.